Mai vendégünk Kunszabó Zoltán, aki római katolikus diakónus. Éppen egy olyan missziós alkalmon vagyunk együtt, egy evangélikus szervezésű alkalmon, ahol Zoltán tartott egy előadást. Mindaz, amit elmondott, az olyan ismerős volt, és annyira egy hullámhosszon voltunk. Az fogalmazódott meg bennem, hogy ugyanaz a lélek lakik bennünk, és ebből adódna mindjárt az első kérdésem, hogy ugyanaz a szent lélek munkál-e mind a két egyházban?
Ez egészen biztos, hiszen ugyanúgy a Krisztus testének tagjai vagyunk, még akkor is, hogyha máshonnan vagy máshogyan kapcsolódunk ehhez a testhez, hogy a lélek ajándék a Krisztusban hívőknek adatik. Ő folyamatosan kommunikál velem, de ez több, ki árad rám. Az ő lelke, az ő személye, valósága, és tulajdonképpen ez az egyetlen reményem, hogy értékes és hozzáméltó életet élhetek.
Mit jelent az, hogy az Isten szent lelke munkálkodik? Konkrétan például a katolikus egyházban az ön tapasztalata szerint az Isten szent lelke hogyan munkálkodik?
Rendkívül változatosan. Tehát minden, ami az egyházban igazi, krisztusi és hiteles, az valamilyen formában a szent lélek által jelenik meg ebben a mi valóságunkban. Akár arra gondolunk, hogy a központi istentiszteletünkön, a szent misén megjelenik a szent lélek, és így van eukarisztiánk. Amit kapunk, a kenyér, a bor, Krisztus teste és vére, a szent lélek által az, ami. De ugyanígy minden másban is, az egyháznak a szervezésében működik a Szentléleknek ez az elrendező, rendbetevő akarata. Hiszen tudjuk, hogy a lélek a rendnek a lelke, még akkor is, hogyha meglepő dolgokra is vezet bennünket. Vannak idők, amikor egyszerűen Isten meglep. Ezek a meglepetések általában új felismerésekre vezetnek el, irányba állítanak, és egészen komoly következményei vannak egy-egy ilyen találkozásnak. A léleknek ez a spontán, kreatív, teremtő ereje, ez a szabadsága is ott van, és ez is nagyon kell nekünk. Érdekes, a tekintély is a Szentlélektől van, meg a szabadság is a Szentlélektől van, és még egy harmadik dolog, hogy a tekintély és a szabadság együtt tudjon működni. Na talán ez a legcsodálatosabb és legistenibb a Szentlélekben.
És mi van azokkal, akik úgy gondolják, hogy ők nem szeretik a meglepetéseket, és őket nem érdekli a tekintély? Nekik is szükségük van az Isten szent lelkére?
Persze, egy ilyen embernek nem a tekintéllyel kezdeném a beszélgetést, és talán nem is a szabadsággal, hanem a szeretettel. A legcsodálatosabb az, hogy Isten szeret bennünket. Fürdünk ebben az óriási szeretetben, és azon múlik, hogy ennek az embernek megváltozik az élete, hogy beengedi-e. Ennek a beengedésnek a módja pedig a Jézus Krisztusba vetett hit, hogy azt mondom, hogy Istenem, lép be a szívembe, életembe, és alakíts át úgy, ahogy te akarsz, és nincsenek feltételeim. Nagyon sok embert láttam így megváltozni. Olyanokat, akikről én magam sose gondoltam volna, hogy megtérnének. Én azt mondom, hogy kimegyünk az utcára, és ott mászkál Teréz anya, és ott mászkálnak a Sztéló Gáborok, akik ebben az országban végrehajthatnák a szeretet forradalmát. De az egyik lehet, hogy most a üzleti ügyei után szaladgál, a másik lehet, hogy depresszióban van, de ők azok, emberek, akikből a Szentlélek bármit tud csinálni.
Gyakorlatban hogyan valósul meg? Egy másik ember lép oda hozzájuk, vagy valamit a kezükbe nyomnak, vagy éjjel fölébrednek, mert álmot álmodtak? Vagy hogyan van ez?
Mindez a variáció működik, de a csodarendes útja az, hogy ember szól emberhez. Amikor én 23 éves koromban megtértem, az úgy kezdődött, hogy megláttam egy egyetemista társamat, akiről már a látványra, szavak nélkül is láttam, hogy megváltozott. Más volt a tartása, az arcszíne, a szeme ragyogása, illetve volt ragyogása. Valahogy áradt róla az öröm. Láttam, hogy nem köti gúzsba az a félelem vagy szorongás, ami régen. Amit ezután mondott, azonnal nyitott kapura talált, mert a szó az már csak megerősített egy tapasztalatot. Mindannyian lehetünk jelei Istennek. Azt mondja Jézus, hogy nem azért gyújtanak világosságot, hogy eltakarják. Tehát a keresztény ember, hogyha egészséges kapcsolatban van Istennel, az ő atyával, egyrészt akkor nem a szorongás és a félelem határozza meg az életét. Az Isten félelem az nem egy ilyen bénító dolog, ami egyébként jó, hanem az életemért érzett felelősség és az ő nagyságának az állandó tudata. Ez egy felszabadító dolog, és ez a szabadság látszik a keresztényeken, meg az, hogy érzik, hogy Isten az atya, olyan gyengétséggel bánik velünk, mint ahogy mi szeretnénk, hogy mi gyerekeinkkel bánni. Ennek az Isten fiúságnak a szellemiségéből öröm, szabadság, felszabadultság jön, és ez nem áll ellentétben attól, hogy közben felelős életet élünk. egy szóban ragyognunk kell rájuk, és akkor észre fogják venni, hogy amit mondunk, az igaz.
És mi van azokkal a keresztényekkel, akik nem tudnak ragyogni, akkor ők nem hitelesek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Biztos, hogy vannak olyan periódusai az életnek, amikor az ember nem ragyog. Egyik oka az, hogy érünk, sivatagban vagyunk, vagy tényleg nehézségeink vannak. De lehet, hogy baj van velünk. Tehát amikor én mondjuk hosszabb távon nyomott vagyok, vagy depresszióra hajlamosnak érzem magam, akkor ezt is megkérdezem magamat, hogy Zoli, neked rendben van a kapcsolatod az Istennel? Lehet, hogy nincs. Én nem attól félek ilyenkor, hogy Isten elhagyott engem, azt gyakorlatilag nem tudom elképzelni, hanem attól félek, hogy én hagytam el az Istent. Az viszont életveszélyes. Nekem is volt nemrég egy ilyen felismerésem a túl sok elfoglaltság mellett, és éppen Szent Ágostont olvastam, aki arról beszélt, hogy miért vagyok szomorú, és akkor ő azt válaszolta, hogy mert már nem Isten az örömöm, hanem a dolgok. Szent dolgokban keresek örömet, de nem az Istenben, a tanulásban, a könyveimben, amiért rajongok, vagy éppen ki mivel foglalkozik az Isten országában.
Hallottam az ön bizonyságtételét, amikor azt mondta, hogy különböző közösségekben megfordult, és az volt a problémája, hogy sok bölcs dologról beszéltek ott, csak éppen a lényegről nem. Miért nem elég az, hogyha a keresztény közösségekben sok valóban fontos és bölcs dologról van szó? Mi az a lényeg, ami esetleg hiányozhat?
Jézus igehirdetésének is volt egy sarokpontja, és én a Márk evangéliumában, amit mond, én azt tekintem kiinduló pontnak, elközelgett az idő, és közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát az Isten itt van, készen áll, hogy veletek találkozzon, hogy veletek közösségre lépjen. Ennek viszont van egy feltétele, hogy ez bekövetkezzen. Térjetek meg, ez azt jelenti, hogy tartsatok bűnbánatot. Már a bűn kérdésen rögtön fölmerül az Isten, mert mitől bűn a bűn? Nem azért, mivel mi megegyeztünk, hogy ez bűn, hanem kijelentés áll mögötte. Isten már szólt a bűnről, tedd ezt, és ne tedd azt. És a ne tedd azt, mert benne van egy csomó olyan dolog, ami egyébként is tönkreteszi a családjainkat, meg saját magunkat, ezt nagyon jól tudjuk. Addig, amíg a ne paráznák, hogy az erős volt a társadalmakban, addig például a családok sokasága megmaradt. Nem mondom, hogy minden házasság jó volt, de legalább a gyerekek nem úgy nőttek föl, mint a kivert kutyák, esetleg két-három család között imbolyogva. Válaszd azt, amit Isten mondott, tehát tisztulj meg, a bűnre mondjál nemet, és fordulj oda az Istenhez. A higgy az evangéliumban az azt jelenti, hogy higgy az örömhírben. Az örömhír az, hogy Isten szeret és elküldte a fiát, hogy rajta keresztül találkoz az atyával. És a keresztény közösségünkben azt hiányolom, hogy ezt az egyszerű és világos meghívást nem közvetítjük. Hogy az Atya szeret, hogy meg akar neked bocsájtani, és hogy Jézus Krisztus által találkozhatsz vele. És hogyha elfogadod mindazt, amit Jézus felkínál az ő személyében, éppen a bűnbocsánatot, és éppen azt, hogy Isten gyermekévé lehetsz, akkor meg fogod tapasztalni Isten szeretetét.
Úgy tudom, hogy ön egy katolikus közösséget alapított, az Új Jeruzsálem katolikus közösséget.
1995 elején már komoly válságban voltam, mint 5-6 éve megtért hívő, mert én azt hittem, hogy sokkal többen lesznek azok, akik megismerkednek Istennel. Nagyon erősen azt foglalkoztatott, hogy meg kell ismertetni Istent az emberekkel. Ezért imádkoztam, ezért kezdtünk el egy újfajta összejövetelt a Városmajori kis templomba, ahol úgy éreztük, hogy direktebben kéne prédikálni valahogy. Hívni kéne az embereket, meg kéne nyitni nekik az utat. És akkor ráadásul még azon a tavaszon eljutottam egy missziót tanító 10 napos kurzusra, ez a Pál kurzus. És ott szépen összerakták nekünk, hogy mi az alapüzenet, és rávezettek az imádságnak új formáira is, és van benne egy ilyen 2 napos úgymond gyakorlat, hogy kizavarnak minket minden nélkül, étel, ital, pénz nélkül, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, majd Isten gondoskodik róla. Tényleg gondoskodott. Már ott éreztük, hogy az embereket hogy megérinti, hogyha beszélgetünk velük. És hát ezzel ennek a tüzébe jöttünk vissza, és 1996 tavaszán ez a akkor nyíló ima alkalom hirtelen 100-150 fősé változott, és hát egy ideig csak csodálkoztunk, meg örültünk, aztán utána azt gondoltuk, hogy valahogy meg kéne szilárdítani ezt a társaságot, és akkor végül is ez lett az Új Jeruzsálem közösség alapja. Ima csoportokba szerveztük azokat, akiknek kedvük volt maradni, és hát kitűztük és kimondtuk azt, hogy a mi dolgunk az, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézus Krisztust. A 2000-es évek elején írtunk egy szabályzatot, amiben nagyjából lefektettük a céljainkat, pontokba szedtünk, 9 fő pontba, hogy mi adja a közösségnek az identitását, és hát azóta is működik mindig heti nyitott összejövetelünk, de még jellemzőbb ránk, hogy össze-vissza utazgatunk az országba, Kárpát-medencébe és különféle missziókat szervezünk.
Ez pontosan mit jelent?
Katolikus egyházban van ugye egy egyházmegyei meg plébániai hálózatunk is, emellett vannak azért különféle más intézmények is. Ezen kívül van egy csomó megújulási mozgalom, annak mind sejtjei, imacsoportjai, tehát egy olyan közegben élünk, ahol van igény arra, hogy evangelizációt vigyünk. Van, amikor egy katolikus iskola hív meg bennünket, hogy a tinédzserekkel foglalkozzunk. Van, amikor lelkiségi mozgalomhoz tartozó csoportok szerveznek nekünk dolgokat, és akkor abban valamilyen szinten a plébánia is benne van. Van, amikor a pappal van kapcsolatunk, és akkor a plébános hív meg bennünket. Tehát ez egészen változatos, nincsen hiány munkában. Nem hiszem, hogy az emberek közömbösek, nem hiszem, hogy az egyházban senki nem akar semmit. Én azt látom, hogy vannak kezdeményezések, és inkább alig győzzük ezeket a dolgokat ellátni.
Van-e valamilyen feltétele annak, hogy egy missziós szolgálat eredményes legyen?
Hát először is élő kapcsolatba kell lenni Jézussal. Már annyira, hogy az túlcsorduljon egy picit az emberen. Kell felkészültség. Hogyha valamilyen eszközt, kurzust vagy akármit csinál az ember, akkor annak nagyon-nagyon komolyan végére kell járni, nagyon jól fel kell készülni metodológiailag. Ha valaki tanít, akkor legyen biztos abban az igében. És nagyon fontos az, hogy össze tudjunk kapcsolódni, a különböző szolgálatok össze tudjanak kapcsolódni, és ne rivalizáljanak. A közösségi jelleg nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy legyen, akik fogadják az érdeklődőket. Mi, akik a misszióról gondolkodunk, igenis, valahogy teremtsünk időt Isten számára, de valahogy többet, mint eddig. Tehát tudom, hogy néha a napi imának a fél órája, vagy órája, vagy 10 perce is gondot okoz, mert annyi a feladat, olyan fáradt vagyok, vagy beteges, vagy nincsen erőm. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy először a missziósoknak az imádságban kellene megújulni. Azt mondani, hogy félreteszek mindent, és imádkozni fogok. Én úgy gondolom, Isten alig várja, hogy bennünket az ő erejébe öltöztessen föl. Annyira szeretne már bennünket erőbe öltözteti, de mi túl elfoglaltak vagyunk, tényleg. Túl sok fontos, halaszthatatlan dolgunk van, még nem válaszoltam az e-mailekre, és én magam is küzdök ezzel. De tudom, hogy ez olyan valami lenne, ami megtermékenyíteni az egyházaink életét.